Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét, amint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 14. fejezetben, a 15. verstől a 24. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házúra megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Kedvenc zenekarom a Kispál és a Borz nevű zenekar Ágyasztal TV kazettája volt az első Kispál kazettám. Ahogy mondani szokták, rongyosra hallgattam ezt a kis hanghordozót, mert hogy a 90-es évek elején lehet, hogy ez a mai tiniket megbotránkoztatná. Bizony egy eredeti műsoros kazetta olyan státuszszimbólum volt, mint ma mondjuk egy jó okostelefon. Szóval első kazettám, első Kispál kazettám ezzel a címmel jelent meg, Ágyasztal TV. Maga a dal szövege egy elég összetett képi világot mutat be magáról, a világ végéről. Csak az első két sort hadd idézzem, és a végén mindenki összeáll egy képpé, nem lesz otthon senki, csak ágy, asztal és tévé. A kérdés persze felmerült bennünk, hogy hogy került ide pont ez a három dolog, ágy, asztal és tévé, de hát képzeljünk el egy ilyen kis minimál szobát, egy ágy, egy asztal és egy tévé. És a mai napon persze fókuszáljunk az asztal képére a három közül, egy személyes kis asztalra. Van mellette szék, vagy vannak rajta könyvek, van rajta virág, van ott egy kép a családunkról, vagy a szerelmünkről, a gyermekünkről, az unokánkról, vagy egy elhunyt családtagunk képe, vagy talán van ott egy vicces kép a barátainkkal egy nyaralásról, vagy van-e terítő az asztalon. És amúgy, ha kicsit kijjel megyünk a lakásba, hány asztal van a családban? Van közös asztal, ami köré mindenki pontosan elfér, vagy mindenki ül a maga asztalánál, a maga szobájában, a maga szendvicsét, vagy giroszát, vagy pizzáját majszolva, vagy reggeli kávéját, Red Bullját, kólaját, vagy éppen kamilla teáját kortyolgatva. Van közös asztalunk? Vagy van olyan asztalunk, ahol még maradt hely? Szeretett gyülekezet, mi jut eszünkbe egy asztalról? Őszintén eszünkbe jut valami, vagy valaki, vagy valakik hiánya, vagy valami hiánya? Van Gogh világhírű Krumpli evők című képe, egy 1885-ös alkotás, éppen 130 éves az idén. Ugye ez volt Van Gogh első olyan festménye, mely igazán nagy vízhangot váltott ki, és melyen a szegények asztalát mutatta be. A szegények asztalát mutatta be igen sötét színekkel, rámutatva a kilátástalanságra és a nyomorra. Ez egy nagyon fontos kép a művészet történetben, és az emberiség történetében is. Emberek ülnek az asztal körül, és hát bizony nem egy jóléti helyzetben. Annyira jó lenne, hogy az asztalra gondolunk, ha előttünk van most egy asztal, akkor mindenek előtt azokra gondolnánk, akik bár leülnének egy asztal köré, de nem nagyon van mit az asztalra tenni. Mert hogy az asztal a szolidaritás szimbóluma is. Van egy nagyon szép imádság, mindannyian ismerjük az énekes könyvünkben, Dag Hammarskjöld, svéd béke, Nobel-díjas, az ENSZ második főtitkára tollából, hadd olvassam fel. Istenem, te teremtettél mindent, ami van, mindent, aki él. Őrizd meg attól, hogy túlságosan sokat halmozzunk fel asztalunkra, miközben mások üres tányér mellett ülnek. Adj élénk fantáziát ahhoz, hogy meglássuk, milyen szörnyű az éhség ma a Földön. Adj megértést és elég szeretetet ahhoz, hogy tegyünk is valamit azokért, akik éheznek és akikről rendszerint csak beszélni szoktunk. Igen, asztal. Mi jut eszünkbe egy asztalról? Őszintén eszünkbe jut valami, vagy valaki, vagy valakik hiánya, vagy éppen valaminek a hiánya. Ezen a forró nyári délelőttön te kivel ülnél le egy asztalhoz? Kik azok, akikkel szeretsz egy asztalhoz ülni, és kik azok, akikkel nem? Ki az, akivel álmaidban egy asztal mellé ülnél, vagy akikkel kizárt, hogy leülj egy asztalhoz? Vagy képzeljünk magunk elé egy kerekasztalt. Szeretett gyülekezet. Képzeljük el, hogy ott ülnek, akiket szeretünk, és ott ülnek, akiket utálunk, akiket látni sem bírunk, és akik társaságáért mindent odaadnánk, akiket kirekesztenénk az asztalközösségből, akiket nem választottunk, hanem az élet úgy alakult, hogy ők lettek a családtagjaink, akiket barátainknak mondunk, vagy szerelmünknek, akiket legszívesebben másik asztalnál látnánk, vagy egy másik bolygón, akik osztálytársaink, vagy tanáraink, kollégáink, szomszédaink, és még sorolhatnánk. Gondoljunk csak bele, hogy most mind, ők mind egy asztalnál ülnek velünk. Ha ezt a képet felfestettük magunkban, magunkról, magunknak, akkor hadd mondjak néhány mondatot arról, mit is jelent, hogy valakivel leülök egy asztalhoz. Vállalom vele az asztalközösséget. Egy kultúrában jól tudjuk, és hát ez Jézus korában még inkább így volt, nem csak az a lényeges elem, hogy milyen ételek kerülhetnek az asztalra, bár ez is nagyon fontos, ugye jól tudjuk a tiszta és tisztátalan ételekre vonatkozó ószövetségi írásokat, előírásokat, hanem az is, kikkel szabad ezeket az ételeket elfogyasztani, és kikkel nem. Az asztal közösség ugyanis, és ez nagyon fontos, az emberek közötti intimitás, bizalom kifejezése. Az első keresztények számára is fontos identitás képző és identitás erősítő szerepe volt a közös étkezésnek, mint ahogy ezt az ő idejükben is formálódó új szövetségben, ételekkel és lakomákkal kapcsolatos történetek, szimbólumok, metaforák bősége bizonyítja, mint amilyen a mai igehirdetési alapigénk is. Nem beszélve ugye keresztény identitás, közösségi elméről, a legfontosabb szentségünkről, az úrvacsoráról. Ha figyelmesen megnézzük az új szövetségi iratokat, az asztal közösségbe való beengedés, vagy az abból történő kizárás problémája központi szerepet kap az evangéliumokban, az apostolok cselekedeteiben és a Pál leveleiben egyaránt. A keresztény asztal közösség számos ponton kapcsolódik egyébként a tágabb kultúra, a görög és a római világ, valamint a zsidóság étkezési szokásaihoz, de ennek roppant izgalmas részleteiben most nem mennék bele. Azt viszont feltétlenül szeretném megemlíteni, hogy ez a görög-római zsidó kultúra étkezési szokásaival és asztalközösség körüli problémák, feszültségek mindegyikének nyomát megtalálhatjuk az új szövetség irataiban. A társadalmi kasztok szerinti elkülönő étkezés ellenpólus az, amit az evangéliumokban látunk. Jézus asztalközössége a bűnösökkel, a zsidók és pogányok közös étkezésének problémái, az apostolok cselekedeteiben, és hát a páli levelekben meg annyiszor előkerül ez a téma. És ebből a sok-sok bibliai szakaszból az egyik legizgalmasabb, és ezt a hosszú bevezetést is mind azért mondtam el, mert az egyik legizgalmasabb, ami ma elénk kerül, ez a nagy vacsora példázata. Ennek megértése, ez fontos mindaz, ami elhangzott eddig, mert jól tudjuk, hogy a Jézus kritizáló és likvidálni kész ellenfelei szemében az a vád fogalmazódott meg Jézussal szemben, hogy ő válogatás és előzetes feltételek nélkül vállalt asztalközösséget a bűnösökkel. És ezzel magára vonta azt a társai tisztátalanságát, és ő maga is beszennyeződött. És igen, ellenfelei szemében ezzel azt bizonyítja, hogy nem Izrael Istenének nevében beszél és cselekszik. Megbélyegző vágyuk, miszerint idézném, mindannyian ismerjük, Jézus falánk és részeges vámszedők és bűnösök barátja, szoros kapcsolatba hozza az étkezésben tanúsított fegyelmezetlenséget az asztaltársak diszkrimináció nélküli befogadásával. Jézus példázata, mai textusunk, tehát olyan példázat, melynek gyökere magában, Jézus életében és bátorságában keresendő. A parabola egy nagyon jól ismert szituációra épít, a meghívó egy előkelő, jómódú ember, hiszen nagy vacsorát készített, ezt olvassuk, és sok vendéget hívott meg. A kétszeri meghívás, amit meg van említve, megengedte a potenciális vendégeknek, hogy ellenőrizzék, hogy ki a többi meghívott, hogy rendben folynak-e az előkészületek. És a meghívást elutasítók átlátszó kifogásai, mert hogy átlátszók ezek, lássuk be, hiszen senki nem vesz öt iga ökröt vagy földet anélkül, hogy előzőleg ne nézte volna meg őket. Szóval ezek az átlátszó kifogások jelzik, hogy nem találják teljesen rendben az előkészületeket, vagy talán arra is gondolhatunk, hogy a többi meghívott ellen van kifogásuk. És a vendéglátó válaszul a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívja be a piac terekről a város előkelő negyedébe, mivel még mindig van hely a következő meghívott csoport a városon kívül élő kitaszítottaké, koldusoké, prostituáltaké, árusoké, akiket nappal ugye beengednek a városba, de este a város kapui bezáródnak előttük. Nem csoda, hogy egy nagyon erős kifejezés van itt a szövegben, hogy kényszeríteniük kellett őket, szebben fogalmazva erősen kellett hatni rájuk, hogy legyen bátorságuk bemenni a városba és elfogyasztani ezt a nagy vacsorát a város elit negyedébe. Vagyis jól látjuk, hogy az asztalközösség abszolút nem egy mellékes kérdés, sőt, bizonyos értelemben a kérdés volt Jézus korában. És hát lássuk be, nézzünk körül, gondoljuk végig a családi, a közösségi, a gyülekezeti, a társadalmi életünket, hogy tulajdonképpen ma is az a kérdés. Hadd idézzem a híres magyar mondást erre a kontextusra, kicsit ráhúzva, hogy minden ugye az asztalnál dől el, annyiszor, de annyiszor mondjuk el, de gondoljunk bele, ebbe az összefüggésbe képzeljük el, minden az asztalnál dől el. Az asztal közösség ugyanis Jézus korában és ma is a közösségi létünk, a társadalmi létünk alapja, és ahogyan Hans Küng, a 20. század egyik legfontosabb katolikus teológusa fogalmaz egy helyen magáról az egyházról, az egyház is lényege szerint asztal közösség. Ahogy ő fogalmaz, ahol mindenkinek feltétel nélkül helye van. És itt mindhárom aspektus fontos, hogy mindenkinek feltétel nélkül helye van. Igen, Jézus az asztal köré hív ma is minket, mindannyiunkat, téged és engem. Kifogás gyárunkat próbáljuk meg leállítani, és elfogadni a hívást, az elhívást, a meghívást, az újrahívást. Itt a nyár, és talán több időnk van ilyenkor tisztázni magunkban, hogy mi is az igazán fontos, mi is a fontossági sorrend az életünkben. Mert valahol erről is tanúskodik ez a példázat. Mi a mi fontossági sorrendünk az életünkben? Mert persze vannak terveink, álmaink, programjaink, halaszhatatlannak tűnő döntéseink, valódi drámáink, de talán sok minden értelmet nyer, vagy helyére kerül, ha a fontossági sorrend a helyére kerül. Ha jó helyen áll az a bizonyos asztal, oda merünk ülni, mert ő hív, ha oda merünk ülni, mert ő hív maga az Isten fia, aki az Isten fia és a názáreti ács fia, és ezért gondolom, hogy talán nem erőltetett a kép, hogy Jézus akár mondhatta volna ezt is, hogy én vagyok az asztal. Annyi példát hoz magával kapcsolatban, de ebből a közegből jött, mint ács fia, mondhatta volna, én vagyok az asztal, aki körém ül és vállalja a közösséget mindazokkal, akik feltételek nélkül ott ülnek velem, az valamit megértett az Isten országának lényegéből. Én vagyok az asztal, mondhatná Jézus, asztal. Mi jut eszünkbe egy asztalról most? Őszintén eszünkbe jut valami, vagy valaki, vagy valakik, vagy valakik hiánya, valami hiánya. A választ azt hiszem, hogy mindenki pontosan tudja a saját maga életében. Ne hagyjuk, hogy a kifogásaink miatt elmaradjon a mai napon a válaszadási kísérlet. Az Isten szeretete a visszautasításra nem haraggal válaszol. Fantasztikus ez a példázat. Nem haraggal válaszol, hanem szeretettel. Nem dönti rá az asztalt azokra, akikre dühös. Nem fújja le a vacsorát, hanem éppen a másik irányba mozdul el. Még nagyobbra nyitja a kört, ahol mindenkinek van helye, aki képes bizalommal, nyitottsággal elfogadni a hívást. Neked is helyed van ott. Ne a kifogásokat keresd, hanem az Isten országát. Ne azon gondolkozz, hogy ki miért van ott, hanem hogy ki az, aki hiányzik. És vajon miért hiányzik onnan az asztaltól. És egy gyakorlati ötletet hadd említsek meg a prédikáció utóirataként. Péntek esti középkör adta az ötletet. Ha valakinek van még hely a kocsiján, hátul ugye mindenféle ki szoktunk ragasztani, vagy motorján, vagy biciklién, vagy babakocsiján, akkor ragasszunk oda a hal mellé egy kis asztalt. Mert mindkettő ugyanarra utal, erre a bizonyos bűnösök barátjára, aki ott ül az asztal főn, aki az életét adta értünk, aki feltámadt értünk, és aki asztal közösséget vállal velünk, úrvacsorai közösséget vállal velünk ezen a mai ünnepen is. Asztalhoz hív, az örök élet asztalához. Igen, ennek a bizalomnak, ennek a jelenlétnek a bizonyítéka az úrvacsorai közösség, melyre ma is vár téged és engem, Istennel és egymással való találkozásra. Így amikor ma majd elhangzik az úrvacsorai közösség előtt a hívás, hogy íme minden kész, járuljatok az Úr megterített asztalához. Gondoljunk arra, hogy ez a bizonyos asztal, ez az égi gér, ez az asztal a mennyi gér, és sok még az üres hely. És nagyon kérem mindenkitől, hangsúlyosan kérem mindenkitől, hogy azt a kifogást örökre felejtsük el, hogy de hát ez nem az én asztalom, mert az, nagyon is az, és igen, íme, minden kész. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te asztalodhoz hívsz minket. Hálát adunk neked az úrvacsorai közösségért, ahol átélhetjük a találkozást veled és egymással. Köszönjük neked a gyülekezetünk közösségét, köszönjük neked családunk közösségét, egyházunk közösségét, a kereszténység nagy családját, hát, hogy tudjunk minél többeket hívni ehhez az asztalhoz, ahol te ülsz az asztal fönn. Köszönjük neked kegyelmedet, végtelen szeretetedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.